510 610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új szaktantermeket adtak át a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán, számos értékes programot szervez gyermekek részére a Gyöngyösi Könyvtár, életre kelhet Sátor Aljóújhely egykori szórakozó helye, a Borbarlang. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új szaktantermeket adtak át a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán, amelyek a képzések számára minőségi és színvonalbeli előrelépést jelentettek. Az egyetemvárosban a korábbi alkalmazott földtudományi kutatóintézet épületének átalakításával, új szaktantermekkel, fizioterápiás laborral, tornateremmel, hallgatói és oktatói terekkel gazdagodott az egészségtudományi kar. A beruházást a fizioterápiás egészségfejlesztési program sorozattal veszik birtokba, amelyhez kapcsolódóan Ilyen volt, ilyen lett címmel kiállítással egybekötött bejáráson mutatták be a megújult épületrészt. A részletekről dr. Kistó Temőke intézetigazgató adott tájékoztatást.
Ha most teatrálisan akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy megérkeztünk, mert hogy tényleg nagyon sokáig kereste az egészségtudományi kar a helyét, a képzések helyét, és nem csak fizikálisan, hogy az elmúlt 10 évben a két épület között, tehát az egyetem túlvége és a másik vége közötti épületek között ingáztunk, bolyongtunk, hanem funkcionálisan is. Sokszor elmondtuk már, és mindenhol ennek hangot adunk, az egészségtudományi képzésnek nagyon fontos célja, hogy nagyon szervesen beintegrálódjon, beilleszkedjen a Miskolci Egyetem rendszerébe, és megpróbáljunk tényleg hasznos tagja lenni ennek a fantasztikus univerzitásnak. Azt szeretnénk, hogyha a Miskolc Egyetem is azt érezné, hogy jó, hogy van egészségtudományi képzése. Ennek a célunknak hangot ad és hangsúlyt ad az is, hogy az egészségtudományi képzések fejlesztése a Miskolci Egyetem stratégiájában egy kiemelt helyet kapott, kiemelt fejlesztési terület címszólat szerepel, úgyhogy mi ennek úgy próbálunk megfelelni, hogy folyamatosan bővítjük a képzési portfóliónkat a munkaerőpiac igényeknek megfelelően, szinte minden évben indítunk egy-egy új szakot és új képzést. Emellett mi próbálunk úgyis hasznos tagja és szerves része lenni a Miskolci Egyetemnek, hogy az egészségfejlesztési stratégiának a célkitűzéseit igyekszünk megvalósítani. Minden megmozdulásunkkal ennek a stratégiai célkitűzéseknek a érdekében cselekszünk, ez a mai nap is, és ez az egész hét is ilyen. Tehát egy 30 missziós tevékenység keretében próbálunk egészségfejlesztő és családbarát programokat behozni a Miskolci Egyetemre. Úgyhogy mi is mondhatjuk, hogy úgy érezzük, hogy jó nekünk itt lenni. Infrastruktúrális vonatkozásban óriásit léptünk. Ezzel a mai nappal, amikor megmutatjuk, hogy hová került a egészségtudományi kar gyakorlati oktatása, azt szerintem önök is fogják látni, főleg, hogyha tényleg arra az EPER-5-ös, EPER-6-os kollégium oldalszányokra gondolunk, ami az előző 10 évben a helyünk volt, ez nem volt igazán méltó, de nem volt más lehetőség, szükség megoldásnak indult 2014-ben, amikor a Mész utcai épületből átköltöztünk ide, és ahhoz képest fantasztikus ez a mostani állapot. A Stefánia épületünk, tehát a Helmélet épületünk közvetlen közelében és szomszédságában lévő B5 épület földszintje is első emelete áll most már rendelkezésünkre, felújítva, átalakítva a gyakorlati képzés számára. Megnevezni még nehéz ezt az épületet, mert amikor a 19-ben a volt FRK épületét elneveztük Stefánia névre, akkor az nagyon jól sikerült, ugye ez egy szép női név az első magyar védőnői szolgálat fővédnökének, Stefánia hercegasszonynak a neve után kapta a nevét, és hát próbáltunk méltó nevet találni, igazán még most nem sikerült. Valószínű, hogy ez még sokáig volt AFKI lesz, vagy B5 épület lesz, de igazán a funkció úgy adja ki magát, hogy az egészségtudományi kar gyakorló épületeként fog ez működni. És mi nagyon szeretnék megköszönni az egyetem vezetésének, a földtudományi kar vezetésének és az AFKI munkatársainak, hogy partnerek voltak abban a funkcióváltásban, ami megtörténhetett. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy win-win történet volt, mindannyian jól jártunk ezzel, ha már csak arra gondolunk, hogy egy nagy rendrakás, egy nagy pakolás, kipakolás, selejtezés, az mindig egy megújulás, megtisztulás jelenthet mindannyiunk számára. A földszinten 310 gyógytanász hallgató számára, 460 négyzetméteren, 3 szaktanterem, egy fizioterápiás laboratórium, egy kis tornaterem, hallgatói terek, oktatói helység áll rendelkezésre, és nagyon modern vizes blokkok, öltözők állnak rendelkezésre. Ha van egy pici idő és kedve, akkor felmehetünk az első emeletre, és a jobboldali rész az már készen van, az a védőnőké lesz, ott pedig babaszóval, mint a tanácsadó látható, oda is bekukkanthatunk.
Számos értékes programot szervez gyermekek részére a Gyöngyösi Vahocs Sándor Városi Könyvtár. Képzelőerő, fantázia, lelki fejlődés. Érdemes belegondolni, mennyire változott meg a gyermekkor, és mennyire vett át a televízió a könyvek világát. Tóth Szilvia gyermekkönyvtárost, a témában tudósítónk, Fekete Gábor kérdezte.
Hát nyilván az olvasás, illetve hát egészen pici korban még nem az olvasás, nyilván a könyv megszerettetése, hát nyilván ez a szülő feladata, illetve hát utána pedig a pedagógusoké, úgyhogy hál' Istennek azért szép számmal jönnek a óvónénik is kölcsönözni, kimondottan azért, hogy vigyenek a délutáni olvasáshoz, vagy akár a tematikus hetükhöz kapcsolódó könyveket, és hogy hogy a gyerekeknek is könyvek alapján mutassanak be dolgokat, ne csak esetleg csak vizuálisan, úgymond tévén keresztül, vagy számítógépen keresztül, hanem könyveket is lapozzanak, vegyék a kezükbe, és hát utána pedig az iskolás csoportok is jönnek, tartunk nekik könyvtárbemutató órán, mondjuk, hogy tényleg a legfrissebb irodalmat is megpróbáljuk minél hamarabb beszerezni, úgyhogy a legfrissebb irodalmat is ki tudják kölcsönözni, hogy mennyire sokszínű, azt mondanám, hogy mindenféle témában találnak magukra.
Itt most érintetted a korosztályokat. Óvodáskortól az iskolásig pedagógusokat is érintettél, tehát maga a könyvtári programok, vagy mondhatjuk azt, hogy tanulmányi programok a gyerekeknek, telefont le, könyvet föl,
igen,
mondhatnám
igen,
így,
igen, mert, ez hogy, nagyon jó szlogán.
Mert hogy ez a olvasás, mint olyan, nagyon fontos, hogy kialakuljon, mint igény. Ebben segítetek. Nyilván szakemberként egész másképp közelíted meg, mint mondjuk én itt megfogom az eseményt. Hogyan fogod te meg a sztorit, amikor így egy ilyen programot, egy könyvtári iskolai programot akár tartasz a csoportoknak?
Mindenképpen a végére mindig arra helyeződik ki a hangsúly, hogy a könyv és az olvasás, illetve hát nyilván a foglalkozásokon is rengeteg könyvet mutatunk be, mert hát nyilván tudjuk, hogy nem csak regények vannak, hanem vannak ismeretterjesztő könyvek, és lehet, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy ő nem szeretne regényt olvasni, mert annyira nem érdekli, viszont ismeretterjesztő könyv, mert egészen pici kortól böngészik a gyerekek, főleg ezeket a kukucskálós hajtogatós könyveket, ezeket imádják, és egyszer tényleg az nagyon nagy sikere van. Nagyon szeretik a böngésző könyveket, amikor esetleg csak saját maguk által alkotnak egy történetet. Nyilván hát itt a képzelőerőnek az erősítése, fantázia, amikor, amit a tévén el nem fog ez kialakulni, hogyha csak tévét néz, vagy esetleg akár csak telefonon nézi a mesét, mert egyszerűen ott már kap egy képi élményt, ami már úgymond idézőjebb a szájában van adva, viszont egy könyv alapján, akár az olvasás alapján a saját fantázia, a gondolkodás teljesen másképp alakul.
Életre kelhet Sátoraljóújhely egykori szórakozóhelye, a Borbarlang. Az önkormányzat pályázati támogatással tervei szerint egy év múlva nyitná meg újra az ifjúsági közösségi teret, melynek használati rendjéről már elindult a közös gondolkodás. Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Nemrégen adtunk hírt arról, hogy Zemplén fővárosában javában folyik a Bortemplom rendbetétele. Most egy újabb épület felújítása kezdődhet el a városban, amelynek neve és hányattatott sorsa hasonló, bár funkciója teljesen más. A szóban forgó épület neve Borbarlang, és évtizedekkel ezelőtt egy jól ismert, fiatalok által látogatott szórakozóhely volt. Az önkormányzat pályázati segítséggel újjá szeretné varázsolni az omladozó, gazzal benőtt épületet, amely újra a fiatalok közösségi tere lehetne. Az oktatási intézményekkel közösen a jövőképen is dolgozik a városvezetés, hogy milyen formában tudná kulturáltan működtetni vállalkozó bevonásával Sátoraljóújhely megújult szórakozóhelyét. Szamosvölgyi Pétert, a település polgármesterét hallják.
Hosszú-hosszú évek óta üresen áll a Borbarlang. rettentő lepukkant állapotba, hiszen most is látható, hogy ez a kiugró párkány homlokzat, ez teljesen szét van zilálódva, bent sem különösebben jobb a helyzet. Egy felújítást nyertünk el, pályázati forrás van, ami rendelkezésre áll. Szeretnénk egy olyan ifjúsági közösségi teret kialakítani ebbe a borbarlang pincerendszerbe, amelybe a fiatalok nyugodtan jöhetnek szabadidőt eltölteni, szórakozni, adott esetben játszani, beszélgetni, egy jó amatőr koncertet megtekinteni, vagy csak egyszerűen zeneszámokat hallgatni a hangfalakon keresztül. Mindig is megkapjuk azt a kritikát, bár én nem veszem magamra, mert én nem vagyok vendéglátós, tehát én nem tudok ifjúsági szórakozó helyet létrehozni. Ez vállalkozók kellenek, de mindig megkapjuk mi is ezt a kritikát, hogy egy olyan hely kéne ebbe a városból, a fiatalok el tudnak menni. Hát ez egy elég komoly hely, nagyon hangulatossá is lehet tenni, tehát ezt az igényt reményeim szerint ki tudjuk elégíteni. Nem mi szeretnénk, és nem én szeretném megmondani, hogy ez hogyan működjön, hogy hogyan legyen berendezve, hogy milyenek az elvárások, hanem ezt rábíznánk a fiatalokra. Ezért veszük fel a kapcsolatot a középiskolák igazgatója, a vezetőjével, ők pedig a diák önkormányzatokkal, illetve a 18 év fölötti, de fiatalokkal, hiszen nem 18 évesek ért csak a világ, hanem vannak a 10 évesek, meg vannak a 20 évesek, nekik is kérnénk majd a véleményüket a működésről. Egy biztos, ezt úgy fogjuk kialakítani, hogy ne kocsma legyen, úgy fogjuk kialakítani, hogy akárki és akármilyen állapotban nem essen be, hogy a szülők biztonságban tudhassák a gyerekeiket, hogyha azt mondják, hogy ide jönnek. Tehát egy olyan kártyarendszert kell majd kialakítanunk, hogy ez minden szempontból megfelelő legyen.
Az egri borbarát hölgyek minden évben egy borkóstolón döntik el, hogy melyik nedű legyen a választott boruk. Idén a 2023-as évjáratú klasszikusak kerültek terítékre, tudósított az eseményről a TV Eger. Mint kiderült, a 14 indulóból a Tóth Ferenc pincészet egri csillagát választották az év borának a borbarát hölgyek. Egyik tétel sem volt hibás, a termelők rutinosak, jól házasítják a fajtákat az egri csillaghoz, mondta Kisné Rabócki Barbara, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnökhelyettese, aki arról is beszélt, a hagyományos programjuk célja az egri borok népszerűsítése, ez a bor pedig viszonylag új, kell a hírverés. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületénél zajlik az élet, a sok gasztro és kulturális program mellett a közelmúltban tartott közgyűlésen új elnököt választottak, Des Erika személyében. Az előkhelyettes Kisné Rabócki Barbara, a szakmai vezető Harasztini Lajtár Klára, a titkár Gál Tiborné maradt, sajtóreferensként pedig Barta Kornélia tevékenykedik az egyesületben. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, a megnövekvő gomoly felhőzetben előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 3-4, napközben 14-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 24-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Egy különleges Afrikát idéző kiállítás nyílik holnap a Bródi Sándor könyvtárban. Idén összesen 27 turnusban indít nyári táborokat 8 héten át a nyíregyházi önkormányzat. Személyi jövedelemadó kedvezmények utólagos érvényesítésére van lehetőség a bevallásban. A közelmúltban tanárdiák kiállítást rendezett az Eventus Művészeti Iskola. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén összesen 27 turnusban indít nyári táborokat 8 héten át a nyíregyházi önkormányzat a helyi lakcímkártyával rendelkező iskolások számára. Az első turnus minden résztvevőnek ingyenes. A napközis táborokban csak az étkezési díjat kell kifizetni a szülőknek, de még erre is jár kedvezmény azoknak, akik az iskolákban is kapják azt. Jászai Menyhért, alpolgármestert hallják.
A táborhelyszíneket és a kínálatokat illetően megtartottuk a klasszikus, jól bevált táborokat, úgy mint a falumúzeum, futorobi, kisvakon tábor, sport és élménytábor, illetve a tudásközpontban pedig a robotika iránt érdeklődők, az informatika iránt érdeklődők pedig a tudásközpontban mehetnek táborozni, és ami még nagyon fontos, 1600 fő kapacitás a felsorolt táboroknak az összmennyisége, az első turnus minden nyíregyházi lakcímmel rendelkező nyíregyházi iskolában a gyerek számára ingyenes. Kizárólag az étkezésért kell fizetni 10.000 forintot turnusonként, de az a gyerek, akinek évközben az iskolában kedvezménye van, 150%-os kedvezménye az étkezést illetően, rendszeres gyermekkedvezményben részesülők, fogyatékkal élők, vagy éppen három vagy több gyermekesek, ők a kedvezményüket hozzák a táborban, és itt sem kell térítési díjat fizetni, vagy csak 50%-ot kell fizetni, tehát ez nagyon-nagyon fontos.
Most pedig dr. Hudákné Fábián Dóra szakmai koordinátort hallják.
A létszám már nagyon le van korlátozva, egy-két helyet tudunk már csak biztosítani, mivel a szervezés már január végétől elkezdődött. A határozatoknak a papírjait várjuk már most, mivel a tábornak a költsége 46.000 forint, ami tartalmazza a háromszori étkezést, az utazási költséget, a programokat, és emellett több gyermek igénybe veheti a 10.000 forintos támogatást is, ami azt jelenti, hogy 36.000 forintba fog kerülni. Ehhez viszont a szülőknek le kell adni vagy a tartós betegségről a határozatot, vagy ha három vagy több gyermeket nevel, vagy ha hátrányos helyzetűek. Akkor tudják megkapni ezt a támogatást. Nagyon fontos, hogy csak a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező szülők tudják ezt érvényesíteni. Ez a támogatás egy évben egyszer adható.
Akiknek valamilyen személyi jövedelemadó alap kedvezmény járt 2023-ban is nem kérték annak évközbeni havi érvényesítését, azok a bevallással egy összegben juthatnak hozzá a pénzükhöz, mondta a rádiónknak dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Akiknek valamilyen SZIA adóalap kedvezmény járt 2023-ban, és nem kérték annak évközbeni havi érvényesítését, ők a bevallásban most egy összegben juthatnak hozzá a pénzükhöz. A személyi jövedelemadó kedvezmények mindegyike, tehát a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény, utólag az SZIA bevallásban is érvényesíthető. Az SZIA webes kitöltő program 2024-re megújult, újdonságnak számít, hogy kevesebb adminisztrációval jár, illetve a bevallás kitöltőjére szabott felületet kínál a program. A 25 év alatti fiatalok mellett 2023. január 1-től a 30 év alatti anyák is jogosultak adóalap kedvezményre. nekik nem kell személyi jövedelemadót fizetniük az összevont adóalapba tartozó, törvényben meghatározott egyes jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig, amely 2023-ban maximum 499.952 forint volt. Azaz a havonta fizetendő adójukat legfeljebb 74.993 forinttal csökkenthetik. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult anya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben. A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a jogosultsági hónapokban megszerzett a kedvezmény alapját képező jövedelmére. A személy kedvezmény mértéke tavaly havi 77.300 forint volt. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennállt, akkor a teljes évre 927.600 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap kedvezmény, amelyet a jogosult az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. A családi kedvezménnyel az egy gyermeket nevelőknél 10.000, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20.000, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 33.000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába, amelyet most egy összegben visszaigényelhetnek azok, akik évközben nem érvényesítették ezt a kedvezményt. Az első házasok kedvezménye változatlanul a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon keresztül havi 5.000 forint adó megtakarítást jelent a házas pároknak. A további részletekről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 73. számú információs füzetben tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve bővebb információk kérhető telefonon, a NAV infovonalán a 1819-es telefonszámon.
A közelmúltban tanárdiák kiállítást rendezett az Eventus Művészeti Iskola, április 20-án pedig egy akvarell tárlatot nyitottak az Egri Civil Házban. A részletekről Kis Prumik Zoltán, Barcsai Díjas festőművész, az Alapfokú Művészeti Iskola vezetője szól.
Egerben beszélnünk kell arról, hogy már több évtizede megvan rendezve a országos akvarell triennálé, ami 1968-ban biennáléként volt jelen, és az iskolának nagy szempontja volt az, hogy ezt a nagy színvonalos eseményt valahogy kiegészítse és megszólítsa a középiskolai tanulókat, hogy csatlakozzanak Eger kulturális életéhez, hiszen jól tudjuk, hogy Egernek meghatározó szempontja a képzőművészetben maga az akvarell triennálé. És igazából egy éve határozta el kőkeményen az iskola szakmai része az, hogy akvarellel szeretne foglalkozni, és az alapfokú művészeti oktatásban is szintén az akvarell irányt vette fel, és ennek köszönhetően létre tudtuk hozni az első országos ifjúsági akvarell tárlatot, ahol összesen 241 alkotás, 16 művészeti intézmény és sima gimnázium küldtem be a munkáját. Ebből összesen 50 pályaművet választottunk ki, és ezt az 50 pályamű látható az Egri Civil Ház közösség terében.
Egy különleges Afrikát idéző kiállítás nyílik holnap a Bródi Sándor könyvtárban. A programra Kelemenné Csuhai Zsuzsanna, az intézmény szolgáltatási igazgatóhelyettese invitálja hallgatóinkat.
Április 25-én, csütörtökön egy nagyon érdekes és szó szerint színes előadásnak lehetnek majd a tanúi az érdeklődik, ugyanis Kárpátiné és Jász Edit, nyugdíjas kolléganőm, most az afrikai ihletésű dekorrajzainak kiállítását megnyitja. Ezzel kapcsolatban Hello Afrika címmel tart előadást, ízelítőt a kontinens öltözködési szokásaiból, jellegzetes viseleteiből, és erre szeretettel invitáljuk az érdeklődőket. A közreműködők lesznek dr. Ködöböc Gábor, József Attila díjas irodalomtörténész, és közreműködnek a könyvtáros kolléganők is, Bodó Boglárka és Széchenyi Orsolya ezen a rendezvényen. Ezek a gyönyörű színes képek mind a kolléganőnek az alkotásai, úgyhogy aki érdeklődik a téma iránt, szívesen látjuk a könyvtárban.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ma is az elutasítás szelleme mond ellent a hitnek, de semmiféle megtévesztő ideológia, gondolat vagy vágy nem szakíthat el Jézustól, mondta homiliájában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Nemzeti Zarándoklat nyitó szentmisén Rómában tegnap. A Szent Jánosról elnevezett második legnagyobb római bazilikában bemutatott magyar nyelvű misén Veres András püspök kijelentette, hitünk megerősítésére nincsen alkalmasabb helyszín Rómánál, mely apostolok és vértanúk otthona. Hangsúlyozta, hogy a korona, amelyet egykor a római pápa küldött az államalapító Szent Istvánnak, országunk és nemzetünk függetlenségét erősítette meg. A háromnapos magyar nemzeti zarándoklat az egykor pápai székhelyként szolgáló lateráni Szent János bazilikában bemutatott magyar nyelvű szentmisével vette kezdetét. A bazilika Szent Péter és Szent Pál erekjét őrzi, valamint második Szilveszter pápa sírját. A sír díszítő dombormű azt a jelenetet ábrázolja, amelyen a pápa átadja Asztrikapátnak, a Szent Istvánnak szánt koronát. Veres András az MKPK püspökeivel koncelebrált, beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeti zarándoklat háladás és köszönet akar lenni Ferenc pápa tavaly április végi budapesti apostoli látogatásáért. A Szentatya látogatása az egész nemzet szívében maradandó emléket hagyott, főleg a hívők számára, hangoztatta Veres András. Kifejtette, hogy a bazilikához közeli templomban található a 16. századi pápai gyóntató Lászai János sírja, melyen latinul a Róma mindannyiunk hazája felirat olvasható. Róma valóban mindannyiunk hazája, mondta az MKPK elnöke. Veres András úgy vélte, Jézus tudta, ki az, aki hisz benne, és ki az, aki nem. Belegondolva, könnyen megérthető, hogy az üdvösség történetet átjárja az elutasítás szelleme, jelentette ki. Megjegyezte, ma sincsen másképpen, továbbra is van ellenállás, elfordulás azok részéről, akik elutasítják Istent és ellene beszélnek. A hívő embert pedig, tette hozzá, sok külső veszély fenyegeti. Záró gondolatait a fiatalokhoz intézte, arra buzdítva őket, tartsanak ki a hitben szilárdan, ne féljenek, tudva, hogy Isten gyermekei. A mai világ veszélyei, gyengeségei, bűnei közepette, kiáltsunk bátran segítségért Krisztushoz, mondta Veres András. Az MT-nek nyilatkozva hangoztatta, hogy Szent István szándéka szerint nekünk magyaroknak kezdetektől fontos volt Róma, a Szent Péter utódjához és a négy római bazilikához való zarándoklás. Hozzátette, a nemzeti zarándoklat a magyarság történelmi megerősödését is képviseli, és tapasztalat az egyház egységéről. Ma az egykori városfalakon kívüli Szent Pál bazilikában Udvardi György veszprémiesek, az MKPK alelnöke mutat be szentmisét. Holnap reggel Ferenc pápa fogadja a magyarokat a vatikáni audiencia teremben nekik fenntartott magánkihallgatáson. Azt követően a Szent Péter bazilikában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek mutatja be a zarándoklatot lezáró szentmisét. 1500-an vesznek részt a zarándoklaton, mindannyian fehér színű kendőt viselnek a nyakukban. Az anyaország mellett Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről is érkeztek, valamint a kárpátaljai mezővárról. Halálának 280. évfordulóján megemlékezés sorozattal tisztelegnek P. Kelemen Didák minorita szerzetes szolgálat előtt, aki Miskolcnak szentelte életének legnagyobb részét. Április 25-én, csütörtökön 15 órakor emlékfelültetés lesz a Kelemen Didák kollégium diákjaival közösen, majd koszorúzás. A tiszteletre méltó Kelemen Didák szolgálata című filmvetítése a Jezsuita gimnázium diákjainak, további filmvetítések majd Miskolc iskoláiban, és filmbemutató és beszélgetés a Miskolc televízióiban. Április 28-án délután 4 órakor a Tiszavidék apostola címmel zenés irodalmi előadás lesz a versbarátok köre előadásában a Miskolci Minorita templomban. Az előadáson közreműködnek Farkas Erzsébet, rádió munkatársa, aki moderátorként ismerteti Kelemen Didák életének főbb állomásait. A verseszenés összeállítás szereplői lesznek Asztalos Julianna, Hortai Rita, Kovács Éva, Zsekov Éva, Mónika és Mikita Gábor. Ének Kelemen Didákról Lukács Zsófia és Kovács Kristóf előadásában. Flak Antal kutatása során talált egy kottát, amelynek szerzője Kis Teréz Ferences harmadrendi nővér, aki halálos ágyán írta a szöveget, és a dalszerző Gróma János Dezső Minorita szerzetes neve ismerős lehet a Minorita híveknek, mivel az elhurcolt szerzetesek emléktáblájánál rá is emlékezünk. Április 28-án az esti szentmisén megemlékeznek Kelemen Didákról, a Minorita templom és rendház alapítójáról. Dr. Gyula Éva kutatása során az aradi levéltából megszerezte a Miskolci Minorita kis gimnázium osztálykönyveinek anyakönyvét 1773-tól 1816-ig. A Kelemen Didák által alapított gimnázium, a mai földes, amelyet beköttettek, és a kétkötetes dokumentumot nyilvánosan átadják Pavel Cebula Minorita szerzetesnek, a Minorita rendtartomány főnöke képviselőjének. Emléktáblát helyeznek el a páduai Szent Antal római katolikus székesegyház Minorita templomban Aradon az aradi Magyar Napok rendezvény sorozat eseményeként. Olasz kórushoz nagyszerű zenei élményt Egerben. A Corona Tisza olasz férfikkal április 26-án pénteken lép fel itt először, majd szombaton és vasárnap is Egerben lesznek még. A konkrét program április 26-a péntek 18 óra 30 perckor a Vármegyeházán a Barkóczi teremben következő koncert. Április 27-én szombaton este 6 órától a Szent Bernát Ciszterci templomban közös hangverseny a Cantus Agriensis kórussal, majd április 28-án vasárnap 10 órakor az Egri Bazilikában zenei szolgálat a káptalani szentmisén. Krisztina Nadal cselló, Sebastiano Zorza harmonika, Giacomo Bonutti zongora orgona, ők a kórus tagjai és vezényel Lucia Bonutti. A belépés minden eseményre díjtalan. Az 1983-ban alapított Aquileiai Natissa kórusnak ma már 30 kóristája van, 1995 óta maestro Lucia Bonutti elmélyítette az énektechnika tanulmányozását és új népdalprogramokkal, kortárs zeneszerzők műveinek előadásával és számos lemezfelvétellel bővítette az egyházi és világi polifónia repertoárját. A kórus a 19. századi monografikus művek tanulmányozásának szenteli magát, gyakran együttműködve zenekari együttesekkel, művészekkel és a legmagasabb kaliberű szólistákkal. Ez az elkötelezettség tette lehetővé, hogy a kórus fontos koncerteken és fesztiválokon lépjen fel, Olaszországban és külföldön egyaránt. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátrajai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei elhitat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a programot, amely 13 óráig tart majd. Gyógyító imást lesz Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából Füzérradvány római katolikus templomában május 3-án pénteken, 16 órától rózsafüzér, 16.30-tól dicsőítés, 17 órától szentségimádás, 18 órától pedig szentmise a betegekért Varga János verbitatjával, egyéni áldás Szent Peregrin erekével. Az ima este a Sátoraljóhelyi Szárhegyen, az ima a hegyen első pénteki programukkal folytatódik majd, és kérik, készünk együtt április 25-től ima 9-eddel és böjtel. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a hegyközi karizmatikus megújulás. Mezőkövesden élő rózsafüzér, gyalogos zarándoklat hazánkért és városunkért május 11-én szombaton 9 óra 30 perckor a Szent László király plébánia működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében. Találkozás a Bogács úti körforgalomnál lévő Mária szobornál 9 óra 30 perckor, itt közös ima a városért és lakóiért, majd kérik a szűzanya közbejárását a békéért, aztán az első ágon induló zarándokok a Bogácsi, Dózsa György, Cseresznye, Lövői út mentén haladnak a Jézus szíve templomhoz, a második ágon vonulók pedig a Sándor, Dávid, Júlia, Szomolyai, Olga, Jegenyesor, Gizella, Katalin, Váci Mihály, Veréb, Dohány és Mindszenti utcákon keresztül jutnak a Jézus Szíve templomhoz, ahol tehát a két csoport találkozik, rövid közös ima után pedig tovább indulnak a Szent László templomba. Az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni az imákhoz, aki bekapcsolódna, örömmel fogadják azt is, ha az útvonal mentén lakók a házuk előtt gyertyagyújtással, kis oltár állításával várnák a zarándokokat. A zarándoklatot egyébként ünnepi szentmise zárja, várhatóan délután 00:30-kor, a szentmisét bemutatja főtisztelendő Bárdos Krisztián atya. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 000 forint fejenként, a 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátása a kápolnás halun nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Egri Eszterházy Károly Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozása. Az alapfokozatot szerzeteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedése, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az Egyetem Zenei Intézetében, még egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével április 30-áig lehet jelentkezni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, amely a műsor hallgatásán túl több mindenre lehetőséget ad, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, Facebook és új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play, iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az interneten megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bercesi András, Debnár Ádám, Kriston Tamás és Klész Beáta. Búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien a viszonthallásra holnap.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Follow with this feeling, and we can keep. questions. Yes, there is red tape on the ground. A simple truth can cut through anything. Just touch base and make this sound.
Sportja.
A napokban rendezték meg a 2024-es 4. Hódmezővásárhelyi szenior úszóversenyt. Idén sem marad rangos kerékpár versenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán. Egy Pálóczi Gyula relikviáit bemutató vitrint avattak fel Csengerben. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A napokban rendezték meg a 2024-es 4. Hódmezővásárhelyi szenior úszóversenyt. Az eseményen 46 egyesület 273 versenyzője 951 rajttal nevezett. A cívisvárosiak 15 fővel vettek részt a megmérettetésen. A legkiemelkedőbb eredmény Tacsi Róbert nevéhez fűződik, aki az 50 méteres férfi mellúszásban az 50-54 éves korcsoportban új országos csúcsot úszott. Idén sem marad rangos kerékpár versenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Július 20-án rendezik meg a Tour de Vásárosnamint, augusztus 14-én és 15-én pedig az ifjúsági világkupa mezőnyének bringásai tekernek majd a vármegye útjain. Solymosi Jánost, a nyíregyházi kerékpárese elnökét hallják.
Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve a Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a japán világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után, így gyakorlatilag én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. A Tour de Vásárosnamény az most az idei választási programok miatt, mert ugye a választásnak az időszakába került korábban, ez mindig megrendezésre, most emiatt ugye tolni kellett, 7.-20-án kerül megrendezésre. Eddig ugye a KESZ Amatőr Kerékpáros Szövetség futamai közé tartozott ez a verseny, de az idei évben bekerült az MKS Liga Kupa futamba, tehát ez gyakorlatilag az országos bajnokság alatti szint már, és ugye elég komoly kis mezőnyre számítunk. illetve az augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi módosított útvonalra kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek. Nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos, így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy mondjuk egy pár rövid juniorra vetekszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébennek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalba például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sohasem kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
Két év szünet után ismét nyíregyházi színekben versenyez Újvári Zoltán. A BMX freestyle kerékpáros a párizsi olimpiai részvételt vette célba. Most őt hallják.
A versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart, most is már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni az hát a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni, mellette pedig a napi két edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. A japán verseny egyébként a világkupákhoz képest, amik számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem a 20. helyezéssel. Az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel egy 3-4 hét tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel most az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb.
Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán. A Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség egyesített versenyén. Tordai Ilonát, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár már Bereg vármegyei elnökét hallják.
Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csörgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? Igazándiból a rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vár. vármegyét. Azt gondolom, hogy úgy tudjuk megragadni a fiatalokat a sport szavaival, amelyeket mindenki ért, a fiatalok minden emberhez el tudjuk juttatni, és olyan inspiráló hatása van, hogy szerintem a legjobb módja az érzékenyítésnek. A fogyatékkal élő gyerekeknek egyébként ugyanakkora élmény szerintem, mint az év sportolók számára, és ugyanannyira komolyan is veszik. Ez számunkra is meglepő volt, de látni őket a mérkőzéseken, látni őket a pályákon, azt veszük észre, hogy nekik ugyanakkora élmény.
Most pedig Máté Schwarz Gergelyt, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportigazgatóját hallják.
Tulajdonképpen a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek a célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak versenyzési és edzési lehetőségeket biztosítson, és itt a kézilabda torna helyszínén ez meg is valósult tulajdonképpen a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. Most jelenleg a negyedik forduló helyszínén tartózkodunk, és úgy épül fel, hogy az egész tornának a legelején van egy divízió, ami arról szól, hogy a képességszinteknek a behatározásáról van szó tulajdonképpen, és akkor eldől, hogy a 1-től 4. divízióban melyik csapatok fognak játszani képességszintek alapján. Majd pedig a fordulók folyamatosan zajlanak, és a legvégén idén Balatonbogláron lesz a záróforduló megrendezése, ahol egy nagy ünnepség keretében a végső eredményhirdetés fog sorra kerülni. Jelenleg a kézilabdásaink mutathatják fel az egyik legnagyobb versenyzői létszámot a 21 sportágaink közül.
Végül Cseplőné Gönci Veronikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét hallják.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hisz lehetőséget ad a gyerekeknek egy részről, hogy megismerjék egymást a két terület, valamint az, hogy megtanuljanak együtt élni, egymással élni, felkészítik arra a társadalmat, hogy attól, hogy különbözőek, mégis egyformák, és ugyanolyan lehetőségeik vannak, és ugyanolyan jók tudnak egy-egy dologban lenni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon előremutató. Mindenki számára fontos, hisz nem csak időtöltés, hanem az egészségi állapotuknak a megtartása, javítása szempontjából is elengedhetetlen, valamint ugyanúgy tagjai a lakóinknak egy része a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek, és versenyszerűen sportolnak, ami azt gondolom, az pedig azt mutatja meg, hogy mennyi értékes ember van a fogyatékkal élők között nálunk is. A munkatársaink között is sok olyan ember van, aki rendelkezik azokkal a képességekkel, tudással, szakképesítéssel, ami arra enged következtetni, hogy a saját köreinken belül is fel tudjuk készíteni a gyerekeket és a felnőtteket, de vannak különböző sportszakemberek, akik segítik a munkánkat, ami azt gondolom, hogy szintén előremutató, amikor a társadalmi integrációról beszélünk.
Egy Pálóczi Gyula relikviáit bemutató vitrint avattak fel Csengerben. A Szamosbecsen született fedett pályás Európa-bajnok távolugró a határmenti városban végezte általános iskolai tanulmányait. Pálóczi Gyula felfedezésében jelentős szerepet vállalt Orendi Mihály sportvezető. Most őt hallják.
A kiválasztási rendszer második szinterén, ami már Nyíregyházán történt, Gyuszi beváltotta azt az ígéretet, amit korábban mondott, hogy át tudja ugrani a magasságát. Már pedig Gyuszi akkor 158 centi volt, hetedikes korában, és Nyíregyházán 160 centit ugrott, úgyhogy alkatánál fogva, a mozgáskultúrájánál fogva, az elképesztő rugalmasságánál fogva egyértelmű volt, hogy ebből a gyerekből nem akárki lehet.
Végül Bakosi Béla edzőt hallják.
Nagyon tehetséges volt, és nagyon-nagyon szorgalmas. Tehát szerintem mindenkinél, talán nálam, én pedig elég sokat edzettem, de Gyula ennél még többet, mint ahogy itt elhangzott, hogyha volt egy feladat 20-szor, akkor Gyula az 25-szor csinálta. Tehát nagyon kitartó volt, és nagyon céltudatos. Mi nagyon jó barátok voltunk, mondhatnám úgy, hogy nálunk nőtt föl Gyula, akkor én már ugye házas voltam, lakással rendelkeztem, és Gyula nagyon sokszor aludt nálunk, együtt mentünk programokra, tehát nagyon szimpatikus, nem igazán hőbörgő srác volt, nem kérkedett az eredményeivel, csendes, tehát én nagyon-nagyon szerettem Gyulát.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.